Drága mennyei atyánk, te hívtál, és mi itt vagyunk. Beleszóltál a mi életünkben, és mi most a te színed elé járulunk. Mennyei atyánk, a Jézus Krisztusban te tanítványaidul is hívtál bennünket, és mi köszönjük neked ezt a kiváltságot, hogy ide telepedhetünk a te lábaidhoz, és hallgathatjuk a minket megszólító személyes üzenetet. De tudjuk azt is, hogy mindehhez föl kell kelnünk, a mi királyi székünkből, a mi királyságunk közepéből, és meg kell alázni magunkat te előtted, hogy mozdulnunk kell a mi egyforma, sekélyes életünkből, és erőt, energiát fektetni abba, hogy meghalljuk a te szavadat. Látod, Úrunk Istenünk, hogy nem akarunk mi tanulni, nem akarunk mi mozdulni, nem akarunk mi fölállni a mi királyi székünkből, hanem ülve, mint a piacon a gyerekek, csak szeretnénk mindent kritizálni, de semmit igazán nem a szívünkbe venni. Ezért most kérünk, hogy vedd kezelésbe a mi szívünket, onnan kiindul minden élet. Hogy amikor szólsz hozzánk, és arra hívsz, hogy alázzuk meg magunkat, és bánjuk meg a mi bűneinket, akkor ne építsünk falakat, hanem nyissuk meg előtted a mi életünknek a középpontját. Úrunk Istenünk, vedd kezedbe a mi szívünket, amely lehet, hogy összetört, mert gyászsal van teli, és fájdalommal van teli. Vedd kezedbe a szívünket, mert úgy érezzük, hogy nem is tud igazán érezni sem örömet, sem bánatot, mert olyan közömbös és kihűlt. Vedd kezedbe a mi szívünket. Kérünk, hogy hadd vegyük szívesen, hogy most böjt első vasárnapján arra hívsz bennünket, hogy mozduljunk ki a mi nyugalmunkból, veszítsük el a mi nyugalmunkat, te érted, és azért, hogy meghisztessük a mi szívünknek a megtisztítását a te szent lelked által és a te igéd által az Úr Jézus Krisztusért. Add meg nekünk ezt az ajándékot, add meg ezt a csodát, hogy tudjuk látni és szívből bánni a mi bűneinket, és eléd vinni a mi nyomorúságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 235-ös dicséretünket énekeljük. Mind az öt versét énekeljük ennek az éneknek. Az első vers így kezdődik: Hallgass meg minket, nagy Úristen! Fennállva hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szeretném hirdetni nektek az ő öröm üzenetét, amint az írva található az 51. Zsoltárban. A karmesternek, Dávid Zsoltára, abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Becsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel újra Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, és az égő áldozatot és a teljes áldozatot, akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, Böjt első vasárnapja van, és hamvazó szerda és torkos csütörtök után, hiszen most már ilyen is van, az a személyes kérdés motoszkál bennem, hogy vajon jelente bármi különbséget az életünkben, hogy a Böjt időszakába értünk. Erről egy kicsit az jut eszembe, az az idős professzor bácsi, aki a Rádai kollégiumban lakott velünk együtt Budapesten, és hát eléggé súlyos betegségbe esett, és ott csak néhány métert sétálgatott a Rádai kollégium udvarán föl alá. Lehetett vele gyakran találkozni, és megkérdeztem tőle gyakran, hogy hogy van ma professzor úr, és mondta, hogy Árpádkám, egyformán, egyformán. Hát valahogy, ha megkérdezik tőlünk, hogy hogy vagyunk, akkor bizony lehet, hogy a mi válaszunk is ez, egyformán, egyformán. A héten olvastuk, hogy Jézus a téren ülő gyermekekhez hasonlítja a kortársait. Azt mondja, hogy furuljáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Ezzel arra utal, hogy sem keresztelő János, kemény, bűnöket ostorozó, megtérésre hívó szavára nem válaszoltak megfelelően, sem talán éppen ezért nem tudtak igazán örülni Jézusnak a szabadítást és gyógyítást hozó üzenetének sem. Nem reagáltak rá úgy, ahogy kell, ülve maradtak, és megtartották maguknak azt a cinikus, közömbös, kritizáló alapállást vagy ülést. Ez a közömbös, sekély és egyformaság jellemző, azt hiszem, a mi világunkra is, a mi nemzedékünkre is, a mi gyülekezeteinkre is, mi ránk magunkra is. És ez nem csak a mi problémánk, nem olyan régen beszélgettem egy katolikus apáttal, aki elpanaszolta, hogy nagyon kevés olyan katolikus család van ma, aki megtartja például a pénteki Böjtöt. Már nem is csak a húsevésről van szó, hanem hogy tudnák, hogy ez mire való, hogy egyáltalán miért pont a péntek. Nagyon kevés olyan család van, aki ezt tudná. Hát milyen reményünk lehet nekünk akkor reformátusoknak itt Böjt főn, Böjt első vasárnapján. Azt gondolom, hogy itt azért jöhet egy nagy mégis. Annak ellenére, hogy a böjti időszakból nem következik automatikusan az, hogy mi mély bűnbánatra jutunk, és szív szerint bánjuk a mi bűneinket, azért ez mégis egy jó alkalom lenne arra, hogy megkérdezd magadtól. Van-e valami aktualitása az életemben a bűnbánattartásnak, az önvizsgálatnak? Terheli-e a kapcsolataimat, az idegrendszeremet, a lelkiismeretemet valami? Átélem-e azt, amiről itt Dávid beszél, hogy az én bűnöm ott van szüntelen az én szemem előtt, és nem tudom elhessegetni onnan? Ha így van, akkor lehet, hogy mégiscsak áldásul van számodra ez a Böjt, ez egy nagy lehetőség, amit megragadhatsz. Ha belénk hasít a felismerés, te jó ég, milyen régen nem takarítottam a szívemben, akkor nem hiába vagyunk itt. És hogyha aztán megélhetjük azt, hogy tényleg meglátjuk a mi életünknek a fel nem dolgozott, ki nem mondott, ki nem beszélt, Isten elé nem vitt szennyeit, bűneit és gondjait, akkor azt élhetjük meg, hogy ez micsoda ajándék, hogy mi így rendbe tehetjük a mi kapcsolatunkat és a mi szívünket az Isten előtt. Kedves ismerősöm így emlékezett vissza az ébredési időkre, azt mondta, hogy azok az ébredési konferenciákon két csodálatos dolog volt. Az egyik az, hogy tudtunk sírni a bűneink fölött, a másik pedig az, hogy megtiszteltetésnek vettük, hogy megágyazhatjuk a másik ágyát. Mind a kettő a Szentlélek műve. Mivel az igazi bűnbánat az ilyen kivételes, az ilyen nagy kegyelem, az ilyen nagy ajándék, ezért ne féljünk azt kimondani, hogy segítségre van szükségünk ehhez. Segítségre van szükségünk, hogy mindezt meg tudjuk élni. Belső segítségre is, és külső segítségre is. A bőjt az tulajdonképpen egy külső lehetőség, egy külső segítség. De szükségünk van a belső mozdulására is a léleknek, hogy mindez a megtisztulás végbe tudjon bennünk menni. Fontos, hogy amikor igazán érzünk valami bűnbánatot, igazán bánjuk a mi bűneinket, akkor legyen erőnk a kimondásához. Mert akkor úgy járunk, mint az a diák, aki bemegy vizsgázni, de már ahogy belépett az ajtón, megkukul, és a professzor már megfogja a kezét, már próbálja helyette kimondani a jó választ, de látszik, hogy amikor megkukult, akkor nagyjából is egészében veszve van a dolog. Nem fog egy szót se kimondani. Nem lenne jó, ha mi is így járnánk. Nem lenne jó, hogyha bennünk maradna, bennünk rekedne az, aminek ki kellene onnan jönni. Jó lenne, hogyha lenne hozzánk szavunk. Mert ha nem, akkor az megbetegít bennünk. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim, mondja a 32. Zsoltár. És ebben lehet segítségünk ez a mai Zsoltár is. Ez a panasz Zsoltárok belül is a bűnbánati zsoltárok közé tartozik, amelyből 60, egyesek szerint 7, és ezek közül is a legsúlyosabb, a legigazibb, a leginkább teli találatos bűnbánati zsoltár az ez, amit felolvastunk, az 51. Zsoltár. És nagy segítségünkre lehet. Hihetetlenül árnyalt és választékos nyelven lehet elmondani azt, hogy mit tettünk. Legalább négyféle kifejezés van a segítségünkre, hogy elmondjuk, hogy hűtlenek voltunk, hogy tisztátalanok voltunk, hogy vétkeztünk, mulasztottunk, hogy lázadtunk, hogy a bűn terheli az életünket. És ami még érdekesebb, hogy ennél is több kifejezés van a megbocsátásra. Legalább négyféle módon el lehet mondani azt, hogy vétkeztünk, és még többféle módon mondja el ez a Zsoltár a megbocsátást. Beszél arról, hogy az Isten megtisztít, megmos, megújít, újjáteremt, könyörül, hűséges szeretetével vesz körül bennünket, eltörli a bűnöket, elfordítja az arcát, ami bűnök elől, pontosabban elrejti a bűnöket Isten arca elől. Az előszóból kiderül, hogy Dávidnak is segítségre volt szüksége, hogy ide eljusson. Nátán próféta látogatja meg őt, érdemes röviden felidézni ezt a történetet. Arról van szó, hogy Dávid beleszeret a szomszéd asszonyba, jó kérdések tevődnek föl, hogy történhetett ez meg. Ennek most az okait ne is firtassuk, utassuk, de aztán ennek az a következménye, hogy ez a szerelem azt kívánja meg, aztán végzetes módon Dávidnak azt a sugallatot adja, hogy próbálja eltenni az útból a nem kívánatos férjet, Úriást, aki egyébként az ő fővezére, hadvezére, és gyakorlatilag úgy intézi a dolgokat, hogy meghal ez a hadvezér, csak hogy magához vehesse ezt a nőt. És aztán van az a sokat mondó és érzékletesen leírt jelenet, amikor Dávid éppen tanácskozik az ő embereivel, és jön a hír, valaki szól, hogy itt van Nátán próféta. És akkor meghallja ezt Dávid, valószínűleg szíve elkezd hangosan dobogni, összerezzen, behúzott nyakkal kimegy, és várja, hogy mit fog mondani Nátán, és erre Nátán elmond egy történetet arról, hogy micsoda igazságtalanság történt az országban, hogy valaki elvette egy gazdag ember, egy szegény embernek az utolsó kis bárányát, és Dávid megnyugszik, hú, nem rólam van szó, de jó. És természetesen akkor mindjárt elemében is érzi magát, és kimondja az ítéletet, hogy egy szörnyű igazságtalanság, bűnhődjön az az ember. És aztán szembesíti a próféta, hogy igazából ez a példa, történet, mese róla szól, te vagy ez az ember. És ami döbbenetes, hogy ezek után Dávid azonnal elismeri, ami történt, mint hogyha úgy megvilágosodik, mint a villám csapott volna bele, és azonnal lerogyi ott, és megvallja a bűnét, ott a nyílt színen. És ami még döbbenetesebb, hogy azonnal jön a válasz, mint valami válasz SMS, jön a válasz, hogy az Isten megbocsátotta a te bűnödet. Aztán az más kérdés, hogy ezért még meg kell fizetni az árat egy születendő gyermeknek, aki csak néhány napig él. Ebben az elsötétült órában, letaglózott állapotban különös módon egy pillanat alatt kihozanodik Dávid. Világosan gondolkodik, világosan beszél, és tudja, hogy mit kell tennie. Megszólítja az Istent úgy, ahogy kell és érdemes, úgyhogy mint kegyelmes Istent. Azt mondja neki, hogy tudom, hogy te kegyelmes vagy, bizonyos fordításokban ez így is van, mi így olvastuk, könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem. Úgy van ez, mint a tékozló fiúval, aki mikor hazajött, valószínűleg már ott megnyerte az ügyét, már ott minden a helyére zökkent, amikor azt tudta mondani, hogy atyám. Aztán persze fontos, hogy elmondta, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és fontos az is, amit nem enged neki már az atya elmondani, de ott, amikor ezt ki tudja mondani, hogy atyám, ő már akkor megnyerte az ügyét. Nagyon fontos volt, hogy Dávid is egyből ezzel kezdje, Istenem, te kegyelmes Isten vagy. Arra tanít bennünket ez a Zsoltár, hogy akármilyen mélyen is vagyunk, és akármilyen sötét óráját éljük meg az életünknek, az első szó legyen a bizalomé, a bizalomnak a szava. Istenem, te kegyelmes és könyörülő Isten vagy. Aztán egyenes és bátor lélekért imádkozik Dávid, hogy ki tudja mondani, hogy nem csak hibáim és vétkeim vannak, hanem hogy egészen odáig, egészen olyan radikálisan tudjon fogalmazni, hogy kimondja, hogy én magam vagyok a romlott. És a bűnbánatban, az igazi bűnbánatban eddig is el kell jutni. Hogy bűnben fogantam, hogy bűnben születtem. Hogy az én szívem a forrása minden rossznak. Billy Graham beszél egyik prédikációjában arról, hogy nem az ördög műve, hanem az ember szívéből fakadt az a sok szörnyűség, amit az elmúlt évszázadban is és ma is látunk. A Hitler szívéből fakadt az, amit elkövetett, Stalin szívéből fakadt, amit elkövetett, de nem kell ilyen messzire menni. A mi vágyaink, a mi szívünk romlottsága okozta mindazt a rosszat, ami a mi életünkben is bekövetkezett. És nem csak azt ismeri el, és ez bizonyos értelemben fordítottja ennek az igazságnak, hogy általában bűnös, hanem van bátorsága kimondani konkrétan is, hogy vért ontottam. És nem csak az elismerésig jut el, hogy igen, bűnös ember vagyok, mindenki bűnös, én is az vagyok, elismerem. Nem, ez az elismerés, ez még itt kevés, hanem a saját maga által kimondott szavak valóságos súlya alatt össze is törik, át is érzi. És mély bűnbánatra jut, tud sírni a bűnei fölött. Micsoda különbség van a között, hogy kimondom, hogy bűnös vagyok, meg másképpen, hogy bűnös vagyok. Nem csoda, hogyha így fogalmaz, támogass engem. Ez olyan roskasztó, hogy ezt alig tudom elviselni. Támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy mégis ez a készség, a bűnbánatnak, a beismerésnek a készsége ott legyen bennem. Egyenes és bátor lélek, ha megadatik, akkor azt is látjuk, hogy az egyenes az Isten ítélő jelenlétébe visz bennünket. És kimondatja velünk azt, hogy egyedül ellened vétkeztem. Ez a mondat, hogy egyedül ellened vétkeztem, nem azt jelenti, hogy ne kellene rendezni a rendezetlen ügyeinket, vagy ne kellene szembenézni tetteink következményeivel, vagy éppen elszenvedni őket, hanem azt, hogy bűneink végső soron az Isten és köztünk lévő kapcsolatot terhelik. Minden bűnünk és vétkünknek az eredőjét, ha meghúznánk a vonalat, az az Isten és az ember közötti kapcsolatra vezethető vissza, és annak a megromlására. Ez a nagy betűs bűn. És kimondja azt, hogy veled voltam ellenséges, téged csaltalak meg, ellened fordultam gyilkos indulattal. És igazad van, ha szólsz, jogosan sújt az ítéleted. Itt azt látjuk, hogy a király, akárcsak Ninive királya Jónás könyvébe föladja minden méltóságát, lemond a mentelmi jogáról, teljesen kiszolgáltatja magát, azt mondja, itt vagyok, méltó vagyok a büntetésre. Tégy velem, amit akarsz. ecce homo, íme az ember, a por és a hamu. Egyszer a televízióban láttam azt, hogy a Jordán király, aki egyébként meghalt, nagy barátja volt Izraelnek, ugye különös és furcsa módon az arab világban, és egyszer, amikor egy zsidó telep ellen támadás történt, és sokan meghaltak egy ilyen zsidó telepen, akkor meglátogatta őket a Jordán király, és ahogyan az keleten szokás, leült közeljük a földre a porba, és ott gyászolt velük együtt. Igen, ilyenkor nem számít az, hogy az ember kicsoda és micsoda, és mit gondol magának, vagy hogy mindenki azt gondolja, hogy méltóságos, tisztességes ember, hogy jó ember, hogy egy nemes ember, ez most mind nem számít. Íme az ember, pór és hamu. Jó mondja ezt a szenvedései végén, hogy csak hírből hallottam rólad, de most saját szemmel láttalak, ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Ez a bűnös ember tapasztalása, ez a mesztelenség, szégyen, és mégis az eddig soha nem ismert közvetlenség, hogy ott vagyok most egyenesen az Isten színe előtt. Pór és hamu a sors, ez a lecsupaszított valóság, mégis azt éli át Dávid is, hogy micsoda kitüntetett figyelemben van része, és természet fölötti kegyelem az, amit kap ebben az állapotban. Istent látjuk, megint Jóbra visszautalva, aki megáll az ember pora fölött, személyesen, külön-külön, egyenként, és ez az újjáteremtésnek az áhítatos pillanata. Ezt az igét is használja a Biblia, bará teremteni, teremts bennem tiszta szívet. Az Isten az ő igéjével és lelkével ebben a porszem megalázott, mégis nagyon Isten közeli, nagyon emberi és nagyon isteni pillanatban tud teremteni újat bennünk. És erre a természet fölötti kegyelemre valljuk be, hogy szükségünk is van. Mert valljuk be, hogy természet fölötti kegyelem kell ahhoz, hogy megbocsássuk magunknak azt, ami alig megbocsátható. Amikor hibáztunk, és miattunk történt valami, és nehezen tudjuk ezt megbocsátani magunknak. Hát ez az a természet fölötti kegyelem kell. De ahhoz is, hogy megbocsássunk egy gyilkosnak, aki elveszi a más feleségét, és aztán majd még egy újszülöttnek is meg kell halnia miatta. Micsoda ár? Meg lehet ezt bocsátani? Ezek szerint meg lehet. Az Isten természet fölötti kegyelme az valami egész más mérték. És természet fölötti kegyelem kell ahhoz, hogy a bűn és a fájdalmas emlékek, amik szüntelen előttünk vannak, nyugtot hagyjanak végre nekünk. Mint ahogy Arany János balladájában Ágnes asszony szeme előtt ott van a férje vére, amit hiába próbál mosni ki a ruhákból, de ott van szüntelenül a szeme előtt. De az Isten természet fölötti kegyelme ezt is elveheti, mint azt a sok rossz emléket, amit nem tudunk kitörölni magunkból, amit talán gyerekkorunkban követtek el ellenünk, vagy amit mi követtünk el mások ellen, ami miatt mi szánakozunk, és szüntelenül a szemünk előtt van, az Isten elveszi az ő természet fölötti kegyelméből. És ez a természet fölötti kegyelem kell ahhoz, ennek a megtapasztalása, több, amit el tudunk képzelni, hogy egy ilyen tanítsa a bűnösöket a jó útra, és az Istent dicsérje. Hogy kinyissa a száját az Isten dicsérete, egy ilyen gazember. Ehhez az kell. Pál apostolnak is nagy gond volt, az úgy érezte, hogy ő egy nagy gazember. Az Isten népének az ellensége, üldözte az Isten egyházát. Nagy lelki gyötrelmet okozott ez neki, hogy most ő tanítsa a bűnösöket a Krisztus útjára. Mégis a Krisztus keresztjére nézve el tudta mondani, és tudott hinni ebben a radikális és lényét átjáró kegyelemben, amikor azt mondja, hogy a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Sok embertől hallottam ezt, akinek megvolt a maga múltja, és amikor ezt ki tudta mondani, akkor azt gondolom, hogy tényleg a szívében ez a természet fölötti kegyelem el is végezte a maga munkáját. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Szinte el sem hiszük, hogy mindez az Ószövetségben van leírva az újjáteremtésnek ez a csodája. Ez a kegyelem kell ahhoz, hogy higgyük, hogy van új szív és van új élet. Csak olyan ritkán látjuk azokat a könnyeket, olyan ritkán látunk embereket sírni a bűneink miatt, és mi is olyan ritkán sírunk azok fölött, hogy ezért nem tudunk hinni igazán az új szívben, az új életben, az újrakezdésben, az új lehetőségekben. De az Isten megadhatja nekünk ezt a kegyelmet, sőt meg is kell, hogy adja, mert alig, hanem akkor elveszik a mi népünk, a mi egyházunk, mi magunk is. Amikor készültem, egy eset jutott az eszembe. Egy ökumenikus ifjúsági körben történt az, hogy felelevelenítették az óegyháznak a szép hanvazó szerdai szokását, aminek az a lényeg, hogy az emberek kijönnek előre az oltárhoz, vagy az úrasztalához, és egy hamu keresztet rajzolnak az emberek fejére, homlokára. És hát érdekességképpen mondom, hogy ezt mindig úgy készítik el, hogy az előző évi virágvasárnapi pálmákból, vagy barkákból készítik el, azokat megszárítják, összetörik, megégetik, és olajjal keverik össze, és ezt aztán keresztként rajzolják az ember homlokára. És azt gondolom, hogy aztán, amikor én is részt vettem ezen a szertartáson, akkor mint református úgy gondoltam, hogy ez tiltja az én vallásom, én ettől távol tartom magamat. És aztán figyeltem a többieket, és aztán nagy irigység támadt bennem, mikor láttam, hogy ők egész nap így járnak, kelnek ott közöttük, mert ez arról szól, ez a keresztjel, amit fölvehetünk a fejünkre és a szívünkre, mi is itt a bőjt első vasárnapján, hogy az Isten színe előtt vagyunk, hogy ő ítél meg bennünket, és most nem máshoz akarjuk mérni magunkat, hanem hogy ő a mérce, és hogy nem csak egy abszolút mércét kerestünk, hanem az Isten ítélő jelenlétét keressük most, és abban is vagyunk. És aztán azt a hitet is jelenti azt, hogy hiszünk ebben a természet fölötti valóságában, a Krisztus megbocsátásának, ennek az erejében. Megvalljuk, hogy tudjuk, hogy ez micsoda erő, ez a megbocsátás. És azt is kifejezzük, mikor a fejünkre vesszük ezt, hogy szeretném ezt igénybe venni. A magam élete számára, a családom számára, a gyülekezetem számára, a népem számára. Vedd igénybe, te is. Mi ezt most lélekben tudjuk megtenni, hogy ezt a keresztet, ezt a hamu keresztet, hogy persze jelzi azt is, hogy mi hamuk vagyunk, de mégis az Isten csodájának jelenlétében élünk. És aztán, ha mindezt meg tudjuk tenni, akkor még odáig is merészkedhetünk. És erre is tanít bennünket a Zsoltár, hogy merészkedjünk is odáig. Hogy legyen ez a bátor vágyunk és kívánságunk. Hogy az Isten adjon vidámságot az életünkben, mert anélkül nem vagyunk emberek. Adjunk nekünk örömet. Adja nekünk a felszabadultságnak az örömét, a szabadságot, mert enélkül nem vagyunk igazán emberek. Arra bátorít a Zsoltáros, hogy legyél ennyire merész, amennyire, bocsánat a kifejezésért, arcátlan volt Dávid, hogy még ezt is merte kérni egy mondatban, egy mondaton belül, lemerte ezt írni, és kimerte mondani, hogy szörnyű vétket követtem el, de vidámítsd meg az én lelkem, adj nekem örömet, hogy én is taníthassam a te utadra a bűnösöket. És azt is kérhette, hogy adj éneket a számban, mert ettől érzem azt, hogy újra élek. Zsoltárokban mindig azt látjuk, hogy aki él, az dicsőíti az Istent. És hogyha nem tudjuk dicsőíteni az Istent, mert csukva maradt a mi szánk, akkor nem is élünk igazán. Az emberi élet lényege, hogy az Isten dicséretére eljusson újra és újra. Hogy ezzel teljen meg a szíve és a szája, hogy ezt töltse ki az ő örömre éhes szívét. És ezt is igénybe vehetjük, ezt is kimondhatjuk, erre is megtanít bennünket ez a Zsoltár. Imádkozzuk igazán őszinte szívvel, és adja meg nekünk az Isten a töredelmes lelket, a bátor lelket, hogy az ő jelenlétében tudjunk megállni, és a mi bűneink fölött szív szerint bánkodni, mert erre mindennél jobban szükségünk van. Válaszul a 180. dicséretünket, énekeljük. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, a Jézus Krisztusért könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy te időről időre lehetőséget adsz nekünk, és a te lelkeddel bevilágítsz a mi szívünkbe, hogy megtisztulhassunk, mert erre szükségünk van. Köszönjük, hogy ez kegyelem lehet, és nem is szeretnénk kitérni ezelől. Kérünk, hogy adj nekünk az elkövetkező napokban csöndes perceket, fél órákat, órákat, amit csak veled tölthetünk. Add, hogy legyen időnk, erőnk belfele fordulni, és belül takarítani a szívünket, azt a sok bántást, azt a sok haragot, amit lenyeltünk, azt a sok tisztátalanságot, amit mondtunk, gondoltunk, megtettünk. Köszönjük neked, mennyi atyánk, hogy még nagyobb bátorságot is vehetünk ennél, kérhetjük, hogy a te szent lelked töltsön be bennünket. Vehetjük a bátorságot, hogy kérhetjük, hogy a te szent lelked újítsa meg bennünket, és adjon nekünk örömet a mi szívünkbe, a mi életünkbe. Hogy igazán érezzük azt, hogy élünk a mi tagjainkban, hogy átjár minket a te szabadításodnak az öröme. Imádkozunk, Urunk Istenünk, azért is, hogy a természet fölötti vigasztalásod és kegyelmed legyen most a gyászolókkal, akik itt vannak közöttünk. Vedd körül őket a te szereteteddel, öleld át őket, hogy érezzék, te tudod az ő fájdalmukat, minden, ami velük történt, az ott van a te színed előtt, és a te szíveden keresztül is átment, ami az ő szívüket varja most. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy te adj nekünk igazi vasárnapi nyugodalmat, a te szent lelkednek az örömét, a léleknek és a testnek a felüdülését, hogy legyen ez a bőjt az örömnek az ideje is a mi életünkben. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat a Krisztus Jézusért. Amen. Egy perc csendben a mi személyes imádságunkat vigyük az Isten elé.